Igen, folytatjuk a sorozatot. A múlt vasárnap Énokról volt szó, most pedig Noéval fogjuk folytatni a sort, és megismerkedünk Isten egyik nagyszerű emberével, és azzal a korral, amiben Noé élt. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát Mózes első könyvének a 6. részénél. Szeretnék egy rövid szakaszt felolvasni. 1 Mózes 6.9-től, abból az időből, ami Noénak az ideje volt. Míg keresitek, addig azt hallottam, hogy néhányan nem aludtatok az éjszaka, ez így volt? Azt mondja az ige, hogy a lélek sokszor kész, de a test erőtlen. Szóval valamikor meg a test kész és a lélek erőtlen, valahogy fontos, hogy mind a kettő működjön. Úgyhogy 5 percenként meg fogom kérdezni majd a fáradtaktól, hogy minden oké, jó? Egyébként bevallom nektek, hogy én nagyon keveset aludtam az éjszaka, úgyhogy együtt tudok érezni azokkal, akik keveset aludtak, vagy nem aludtak, vagy utaztak, nem tudom. Szóval Isten frissítsen fel bennünket. Nos, tehát Mózes első könyve 6. rész 9. versétől ezt mondja a Biblia. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát, óferfából készítsd, rekeszeket a bárkába, és vont be kívül belül szurokkal. Így készítsd el azt a bárkát, hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és 1 könyöknyire hagyd azt felülről, a bárka ajtaját az oldalára helyezd, készíts alsó, középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt, minden el fog pusztulni, ami van a földön. Veled azonban szövetségre lépek, menj be a bárkába, fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt. Most tehát Noé történetéből egyenlőre ennyit. Noé tehát egy olyan ember volt, akiről azt mondja a Biblia, hogy igaz ember, istenfélő, hűséges, szent életet élő ember volt, de viszont az a környezet, az a világ, amiben élt, az gonosz volt, az romlott volt, sőt azt mondhatjuk, hogy egyre gonoszabb és egyre romlottabb világ volt. És én ma szeretnék egy kicsit beszélni erről a erőszakról, gonoszságról, romlottságról, ami hát az akkori világra is jellemző volt, és én úgy gondolom, hogy a mi világunkra is jellemző ez a romlottság, ez a gonoszság, ez az erőszakosság, ami azóta se sokat változott. Özönvíz az volt közben, de mint hogyha valahogy visszatérnének dolgok. Nem tudom, hogy találkoztatok-e valamikor is az erőszakkal, szerintem biztos már. Én ahogy gondolkodtam, valamikor kisiskolás koromban lehetett, talán ilyen 3., 4. általános iskolás lehettem, amikor először találkoztam az erőszakkal, olyan módon, nem tévében láttam, hanem én átéltem, szóval velem erőszakoskodtak. Egyszer jöttem haza az iskolából, és megálltam az egyik ilyen bolt, a kirakatnak az üvege előtt, és ott nézelődtem. És emlékszem rá, hogy egyszer csak így mellém ott megállt egy ilyen magasabb srác, és azt mondta nekem, hogy adj egy 10-est. Akkor még 10 forint az elég nagy pénz volt, tehát annyi, mint ha most nem tudom, mondjuk 200 forintot akart volna kérni talán tőlem. És akkor oda néztem, és láttam, hogy jóval magasabb, jóval nagyobb nálam, és úgy gondoltam, hogy akkor másik oldalra elmegyek, de másik oldalon is ott volt mellettem legalább egy ekkora méretű srác, és akkor azt mondta Józsi, hogy adj egy 10-est. És akkor ott álltam a kirakatnál, egyik oldalon, másik oldalon mellettem két jóval nagyobb srác, és akkor láttam, hogy előre nem tudok menekülni, mert hát a kirakatban nem tudok bemászni, hátrafele nincs esélyem. Ha most azt mondom, hogy nincs pénzem, akkor azt úgyse hiszik el, vagy kapok 2 pofont, és akkor újra az a kérdés, hogy adok-e nekik egy 10 forintost, vagy nem. Túl sok esélyem nem volt, és akkor elkezdtem ott pár másodpercben gondolkodni, hogy most ilyenkor mit kell csinálni. Most itt van 2 aljas ember, el akarják venni a pénzemet, semmi joguk nincs hozzá, megtehetik. És hát megtették, egész nyugodt lelkiismerettel megtették, belenyúltam a zsebembe, pont volt nálam egy 10 forintos, odaadtam nekik, és eltűntek. Csak utána mérgelődtem, hogy most jó kihasználtak. 10 forint veszteség nem egy óriási pénz, talán most 500 vagy 1000 forintot is valaki így kizsarolt tőled, és azt mondod, hát nem érdekel, az élet sokkal fontosabb annál, mint 500 vagy 1000 forinttal foglalkozni. De mégis rossz érzés, amikor jön az erőszak, megtámad téged, és egyszerűen nincs lehetőséged tulajdonképpen semmit tenni, mert az valamit ő akar, és neked egy dolgod van, hogy engedelmeskedj neki, és a végén te vagy a vesztes. Ti voltatok már az erőszaknak valamilyen áldozatai? Biztos, hogy eszedbe jut esetleg akár apróság, akár komolyabb dolog. És nem arra gondolok, amikor iszonyatosan rossz voltál otthon, és kaptál két pofont, tehát nem ez az erőszakra gondoltam, hanem amikor tényleg úgy jogtalanul valami igazságtalanság történt veled. Az erőszak itt van ebben a világban tulajdonképpen, amióta az ember itt van, és hát a bűn útjára tért, azóta mindenféle változata folyamatosan megjelenik. Én az életemben, hát ez volt az első talán, amire így visszaemlékszek, azóta sok erőszakot átéltem, már nem biztos, hogy én vagyok az erőszaknak a legnagyobb áldozata ebben a világban, van, aki sokkal többet szenved, mint én, de átéltem már, amikor elloptak tőlem valamit, vagy automat ellopták, vagy akár így megzsoroltak, vagy máskor becsaptak, vagy olyan dolgokat ígértek, aminek semmi alapja nem volt, és aztán nekem anyagi, meg idő, meg mindenféle veszteségeim voltak belőle. Szerintem ezeket mind-mind átéltük már valamilyen módon. Szóval az erőszak az itt van a világunkban, és valamilyen módon kezelni kell. És azt látjuk a Bibliában, azt mondja Isten igéje, hogy Noé idejében az erőszak egy nagyon-nagyon komoly probléma volt. Tehát ez az arrogáns megjelenés, az erőszakoskodás, a bűnnek ez a megnyilvánulása, ez olyan szintet ért el, hogy azt mondta Isten, hogy ez így nem mehet tovább. Van, aki azt mondja, hogy egyre gonoszabb a világ. Most nem tudom, hogy most vagyunk gonoszabb világban, vagy akkor az özönvíz előtt volt gonoszabb a világ, de minden esetre akkor Isten úgy ítélte meg a dolgot, hogy ez már olyan szinteket érte el a bűn, olyan szinteket ért el az erőszak, hogy ezt tovább nem lehet így tűrni, és Isten azt mondja, hogy meg fogom állítani ezt az egészet. Szóval az erőszaknak mindenféle megnyilvánulása volt, például hát a lopás, ellopnak tőled valamit, átélted már ezt? Ki az, akitől már valamit elloptak? Hát majdnem a legtöbb ember. A gyilkosság, hát ezt nem kérdezem meg, hogy ki az, akit meggyilkoltak, mert akkor nem lennél itt, de a gyilkosság is az erőszaknak egyik megnyilvánulása, mindenféle manipulációk az erőszaknak egyik megnyilvánulása, vagy a szabadságnak a korlátozása, jogtiprás, fizikai bántalmazás, félelemkeltés, sok olyan dolog van, ami valamilyen módon egyszerűen az erőszak megjelenése az életedben, ami korlátoz téged. Azt mondja a Biblia, hogy a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért. Ahhoz, hogy valaki rossz útra térjen, annak vannak fokozatai. Az első fokozat az általában itt bent szokott elkezdődni valakinek a gondolataiban, és mielőtt bármilyen gonoszságot is megcsinál valaki, hogy akár jó dolgot is, az először mindig itt dől el. Először mindig elképzeli valaki, ez lehet, hogy csak 10 másodpercig, lehet, hogy napokig, hetekig vagy évekig készül rá, de mindig gondolatba készül el valami, és utána lesz ebből cselekedet vagy valóság. Tehát először a gondolataink elkezdenek romlani, vagy erkölcsi romlás bekövetkezik a gondolatainkba, utána következik az a része a folyamatnak, ami a rossz útra térés, tehát utána megvalósulnak bizonyos rossz dolgok, bizonyos gonoszságok, és hogyha ez állandósul, akkor ezt nem másnak nevezzük, mint az erőszaknak a megnyilvánulását, vagy a bűnnek az állandó uralkodását. Tehát ez egy folyamatos, kiteljesedő dolog. És ebben az időben, Noénak az idejében tulajdonképpen ezt élték át, hogy nem csak gondolatban néha az emberek rosszra gondoltak, és néha még bűnöket is elkövettek, ezen már régen túl voltak, egyszerűen rossz útra tértek az emberek, a mindennapos tevékenységeik, azt mondja a Biblia, a rossz utat jelentette, a helytelen magatartást jelentett, az Isten nélküliséget jelentette, és ebből következett, hogy a mindennapos élet az tulajdonképpen szörnyű volt, élhetetlen volt a világ. És ezért mondta Isten, hogy ez így nem mehet tovább. Zsoltárok könyvének a 73. részében van egy nagyon jó megfogalmazás ezzel a lelkülettel kapcsolatban, vagy az ilyen emberekkel kapcsolatban, akik hát már ilyen rossz útra tért erőszakos emberek. Azt mondja a 73. Zsoltár 6. versében a Biblia, ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak ezek a típusú emberek, akik ennyire megromlottak. Szóval a kevésség nyaklánca, a kevésség, az a büszkeség, én azt csinálok, amit akarok, én nekem nem mondhatja meg senki, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ez a hozzáállás, és az erőszak köpenyébe burkolózva egyszerűen tarolnak, és mindent el akarnak érni, amit akarnak. Én úgy fogalmaztam meg, hogy az erőszaknak a természete, az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy az akaratát érvényesíti bármilyen áron, és utána benyújtja neked a számlát, hogy fizess ki te. Ugye ez az erőszak. Hogy bármi áron ő megcsinálja azt, amit ő akar, de aztán azt mondja, hogy fizess ki te. Mert ő nem akarja az áldozat szerepét fölvállalni. Szóval ez az erőszak. Szóval ki az, aki már találkozott az erőszakkal? Majdnem mindenki, igaz? És ki az, aki még mindig ébren van? Aki az éjszaka nem aludt, egész éjszaka utazott, vagy máshol volt. Szóval az erőszaknál tartunk. Találtam egy nagyon jó meghatározást, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Az erőszak nagyon sokszor a hatalommal van összefüggésben. A hatalom az tulajdonképpen, ha nem isteni hatalomról van szó, akkor mindig az erőszaknak a megnyilvánulásaival próbálja elérni a céljait. És a hatalomról van egy ilyen jó kis megfogalmazás. A hatalomnak mindig zsebre van dugva a keze, amikor veled beszél. Találkoztatok már a hatalommal? Tehát téged a hatalom soha nem szokott tisztelni. Azt várja, hogy őt tiszteld. A hatalom mindig késik, és soha nem kér elnézést ezért. Ha te 5 perccel később érsz be egy ügyintézésre, ha te egy levelet vagy valamit később küldesz be, akkor abban neked problémáid vannak. Ha a hatalom késik valamivel, akkor neki milyen problémája lesz belőle? Nem szoktak fölhívni és bocsánatot kérni. A számlát te fizeted mindig. Aztán a hatalom soha nem szokott visszahívni. Te lehet, hogy ezerszer fölhívod őket telefonon, de ő nem szokott visszahívni téged. Ő csak akkor hív, ha neki van valami akarata, ő akar elérni valamit. Ha neked van gondod, akkor az a te problémád. Ez a hatalomnak a hozzáállása. Romlott gonosz hatalomnak a hozzáállása. A hatalmat nem érdekli, hogy az embereknek van-e ebédidő, vagy mennyit pihennek. Ezen soha nem szokott gondolkodni. A hatalomnak egy célja van, hogy el van-e érve az a cél, vagy megtörténik az a valami, amit ő kitalált. És ha nincs, akkor probléma van. Ha megtörtént, akkor nagyszerű. Az, hogy közben te nem eszel, vagy nem iszol, vagy nincs időt pihenni, az nem számít. A hatalom nem köszön, sőt, a te köszöntésedet sem szokta fogadni. Találkoztatok már a hatalomnak ezzel a megnyilvánulásával? Aki szokott ügyintézni, vagy olyan országban jár, ahol mondjuk a jogállamiságot csak úgy, hogy is mondjam, hírből ismerik, nagyon sokszor lehet ezekkel a megnyilvánulásokkal találkozni. A hatalom a legkisebb összeget is szégyen nélkül el szokta kérni tőled. Tehát nem mondja, hát ugyanez már semmi, ezt ne fizess be. Általában az utolsó fillért is besöpri. Még te lehet, hogy nagy lelkű vagy esetleg másokkal, de a hatalom soha nem szokott nagy lelkű lenni veled kapcsolatban. És a hatalom nem szokott tömegközlekedéssel utazni, általában más eszközöket választ magának, mert megteheti. A tömegközlekedés rád bízza, vagy a gyaloglás rád bízza. Hát ez csak egy érdekes megfogalmazás így a hatalomnak a természetéről, ami néha nem okoz túl nagy problémát nekünk, máskor meg szinte húsba vágóan fáj nekünk az, ahogy a hatalmi arrogancia esetleg megnyilvánulhat, hogyha gonoszság benne van. És azért azzal mindenképpen számolnunk kell, hogy ez a világ tele van gonosz hatalommal. Ami nem az Isten hatalma, ami nem az Isten kegyelmének a megnyilvánulása ebben a világban, az mind a gonosz hatalma. És gondolj a politikai hatalomra, gondolj a gazdasági hatalomra, gondolj minden más hatalomra. Az ördögnek a keze nagyon benne van, pénzügyi hatalom. Nagyon-nagyon benne van az ördögnek a keze. Szóval a hatalomnál tartunk, és amikor a hatalomról beszélünk, és megnézzük Isten igéjét, akkor azt kell mondani, hogy Isten többször kifejezi a Bibliában, hogy ő nagyon utálja az erőszakosságot. A hatalomnak az ilyen arrogáns megnyilvánulását, azt Isten utálja. És amikor ezek történnek, amikor Isten azt látja, hogy a hatalom ilyen módon megnyilvánul, és erőszakot követel az embereken, akkor előbb-utóbb Isten ott meg fog jelenni, és Isten tenni fog valamit. Hadd mondjak néhány példát. Az egyik ilyen példa, ami egy ilyen különleges történet a Bibliában, az 1 Mózes 34-ben van leírva, Jákobnak a fiairól szól, Simeon és Lévi, a két gyerek, egyszer Sikem városát tulajdonképpen lemészárolják azért, mert hát úgy gondolják, hogy őket veszteség érte, lehet, hogy joggal, de ahhoz nem volt joguk, hogy egy egész várost kiirtsanak. És ők ezt minden további nélkül megtették. És amikor később az atyai áldást kell, hát minden gyereknek majd meghallgatni, hogy az atyai áldás hogy hangzik az életükkel kapcsolatban, akkor Jákob az atyai áldásnál az Isten kijelentése alapján azt mondja, hogy Simeon és Lévi testvérek erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükben ne menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem. Mert embertöltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak. Szóval amikor Isten az áldást osztja, akkor azt mondja, hogy itt van két ember, aki túl sok gonoszságot követett el, és ezért az atyai áldásból csak egy egész picit kap. Azért, mert erőszakosak voltak. És ennek a következménye az lesz, hogy ők nem kapnak önálló területet, vagy az atyai áldásból nem kapnak olyan nagy részt, mint a többi testvérük, hanem Júdán belül kapnak egy kis részt csak. És azt mondja Isten, hogy ez azért történt, mert erőszakosak voltak. Mert az erőszakosság ott volt az életükben, úgy öltek embert, úgy erőszakoskodtak, hogy Isten ezt nem mondta nekik, vagy senki nem hatalmazta őket föl. Egyszerűen fölmérgelték magukat, és azt mondták, hogy majd mi igazságot szolgáltatunk. Ezzel a hatalmi arroganciával léptek föl, és ennek a következménye lett az, hogy Isten megítélte őket. És nagyon fontos, amit itt az ige mond, azt mondja, hogy közösségükben ne menj lelkem, gyülekezetük el, ne egyesülj dicsőségem. Amikor az erőszak megnyilvánul egy közösségben, akkor a Szentléleknek a munkáját kevésbé lehet tapasztalni. Az Istennek a kegyelme nem fogod kiáradni, ahol erőszak van. Ahol ez az arrogáns megnyilvánulás van, az Isten dicsőségét nem kell keresni, mert nem lesz ott. Nem Isten nincs ott, Isten ott van, de az erőszak, ha uralja a terepet, akkor Isten visszavonul. És majd később megítéli az erőszakot. És ezért fontos az, hogy amikor mi éljük az életünket, egyszerűen az erőszakot egyrészt ne engedjük be az életünkre, vigyázzunk erre, vagy mi ne képviseljük az erőszakot, mert el fogjuk veszíteni az Istennek azt a békességét, azt az egyensúlyt, azt a stabilitást, amit egyébként úgy tapasztalunk, és sokszor, amikor megkérdezzük egymástól, hogy vagyis, nagyon jól vagyok, jó az Úr, vannak nehézségek, de Isten vezet, és kezeljük a dolgokat, és hogy jól vagyok. De hogyha erőszakoskodsz, az erőszakot beengeded az életedbe, akkor az Istennek ez a kegyelme, Istennek ez a jelenléte, ez úgy háttérbe szorul, és egyre feszültebb, egyre idegesebb leszel, a környezetet is inkább ezt a feszültséget és idegességet fogja tapasztalni és átélni. Szóval az Isten gyülekezetében nem az erőszaknak van ott a helye, hanem az Isten kegyelmének van ott a helye. És még hadd mondjak két példát Dáviddal kapcsolatban. Amikor Dávid erőszakoskodott egyrészt Becsabéval, aztán hát a férjét ilyen indirekt módon, de erőszakkal megöleti, akkor Dávid nagyon tisztában van azzal, hogy ennek a következménye az, hogy Isten nem vállal közösséget az ilyen emberekkel. És amikor bűnbánatot tart Dávid, és megvallja, hogy uram, én egy olyas erőszakos ember vagyok, aki bűnt követtem el, paráználkodtam, gyilkos vagyok, stb. Tehát az erőszaknak az eszköze voltam, megvallja ezt, és utána egy dolgot kér, azt mondja, hogy uram, a Szent Lelkedet nehogy elvedd tőlem. Mert tudja, hogy az erőszak és az Istennek ez a kegyelmi lelkület, a Szentléleknek az a kedves jelenléte, amit át tudunk élni, az a kettő együtt nem szokott működni. Ezek nem barátok. Nem szoktak kezet fogni egymással, hogy hát megférünk úgy egy szívbe, egy kicsit, most te vagy kicsit dominánsabb, most én vagyok. Ha az erőszakot beengedjük az életünkbe, akkor egyszerűen a Szentlélek nem tud uralkodni, vagy nem akar uralkodni az életünkön. És ezt még egy másik példát Dávid életével kapcsolatban. Ő eldöntötte azt, hogy templomot szeretne építeni az Istennek a nevének a dicséretére, és amikor Isten meghallgatja Dávidnak a szándékát, akkor azt mondja, hogy kedves Dávid, jó, amit csinálni akarsz, nagyon értékelem, de majd a fiad megépíti. És tudjátok, hogy miért nem engedte meg Isten, hogy Dávid templomot építsen? Azt mondja neki Isten, túl sok erőszak tapad a kezedhez. Szóval összefoglalva sok ilyen példát lehetne még hozni, de amikor erőszakot beengedjük az életünk, hogy az erőszakot képviseljük, akkor Isten az nem, Istennek ez nem kedves dolog. És mindenféle módon megnyilvánul majd az Istennek az ítélete az erőszakon, mert Isten nem engedi, hogy az erőszak korlátok nélkül terjedjen. Szóval az erőszaknak a különböző megnyilvánulásait, én néhányat összeírtam, biztos, hogy sokkal több is lehetne még, de amikor törvénytelenséget tapasztalsz, az tulajdonképpen nem más, mint az erőszaknak szabad utat engednek. Aztán a kommunikációs erőszak. Átélted már, amikor nem bántottak, csak beszéltek hozzád, és úgy érezted, hogy megerőszakolnak. Nagyon tud fájni, amikor a beszéddel, a verbális eszközökkel egyszerűen az erőszakot kifejezik. Van családon belüli erőszak, már elég sokat beszélünk erről. Aztán van politikai erőszak, erről is sokat beszélünk. Van gazdasági erőszak, iskolai erőszak, nemi erőszak, katonai erőszak, munkahelyi erőszak. Az életnek a terhei sokszor szinte megerőszakolnak bennünket, és úgy érzi valaki, hogy egyszerűen mozdulni se bír, mint hogy börtönben lenni, mert annyi terhet kell neki hordozni. Szóval az erőszaknak rengeteg megnyilvánulása van. És ezekkel én is, te is nap mint nap találkozunk. És valahogy ezekre tulajdonképpen reagálni kell. És azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember, amikor az erőszakkal találkozik, és hát átél különböző dolgokat, nagyon sok ember az erőszaknak olyan áldozata lesz, ami ilyen maradandó sérülést okoz az életébe. Én nem tudom, hogy van-e itt olyan köztünk, akinek az erőszak már okozott ilyen maradandó sérülést az életébe. Valamilyen sérülést mindenkinek az életébe okoz. Tehát rossz emlékeket mindenképpen, vagy olyan veszteségeket, amiket neked kellett megfizetni, mert az erőszak megnyilvánult. Tehát ez rendben van, de van, amikor egyszerűen egy ilyen maradandó dolog marad az embernek az életében. Noé idejében egy olyan korszak volt, és olyan méreteket öltött az erőszak, ami hát sok maradandó sérülést okozhatott az embereknek. És Noé is szenvedett, mert egy erőszakos világban élt. És egy gonosz világban egy igaz ember az mindig szenved. Ha soha őt semmiféle verbális erőszak, katonai erőszak, gazdasági erőszak, nem tudom, családon belül erőszak, semmi, ezek közül mondjuk Noét megkérdeznénk, azt mondja, nem is tudom, miről beszéltek. Tehát, hogyha ő soha nem is találkozott volna ezekkel, de biztos, hogy találkozott, akkor is az, amit ő látott, amiatt ő szenvedett. Te szenvedtél már azért, mert látod, hogy a szomszédban mi van? Szenvedtél azért, mert látod, hogy a világban mi van? Szenvedtél azért, mert látod, hogy egy másik ember hogy éli az életét, és azt mondja, hogy borzasztó. Pedig neked semmi bajod nincs, csak az ő terhei egyszerűen olyan nyomással nehezednek rád. Gondoljatok bele, hogy a tékozló fiú, amikor elmegy, az apja szenvedett otthon. Ugye szenvedett? Pedig semmi baja nem volt. Azt mondhatnánk, hogy boldogan élhetett volna. Volt elég sok pénze, ott volt még egy fia, dicsőség vette körül, anyagi biztonság vette körül, tekintély vette, minden megvolt. De mégis szenvedett, mert látta azt, hogy az, akit ő szeret, az milyen nyomorúságos helyzetben van. És Noé, amikor látta ezt a gonosz világot, ami a környezetében volt, és megnyilvánult a gonoszság, az erőszak, a bűn mindenféle módon, akkor ő csupán ezért is szenvedett, és lehet, hogy még egy csomó dolgot át is élt. És amikor átéljük ezeket az erőszakokat, akkor nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek így belesérülnek. Én sokszor hallottam már ilyen megjegyzéseket, hogy mondjuk valaki eljut az eljegyzésig, és aztán a másik fél meggondolja magát, és annyira belebetegszik ebbe a helyzetbe, hogy őt becsapták, vagy megcsalták, vagy átvágták, hogy azt mondja, hogy akkor én soha többé nem fogok megházasodni. Ez tipikusan azt jelenti, hogy valaki becsapta őt, belesérült, és aztán nem akar tovább lépni. Pedig így nem lehet élni. Valaki ad pénzt kölcsön valakinek, segíteni akar, és aztán, amikor szeretné visszakérni, akkor nem kapja vissza, meg utána se kapja vissza, sőt, esetleg még megjegyzéseket kap, és akkor azt mondja, hogy hát ilyenek az emberek, én soha többet nem segítek senkinek. Ez tipikusan azok a megnyilvánulások, amikor valaki az erőszakba vagy a gonoszságba belesérül, és nem tud tovább menni. És sok ilyen dolgot át lehet élni. Van, aki azt mondja, hogy bizonyos tantárgyat nem fog tanulni az iskolában, mert az a tanár gonosz. De ki lesz majd a bunyó a végén? kijárjon rosszabbul. Szóval vannak az erőszaknak különböző megnyilvánulásai, és ezekbe bele tudunk sérülni, hogyha nem vigyázunk. És én most szeretnék egy fontos dolgot mondani, hogy az erőszakot nem tudjuk kiiktatni ebből a világból, mert amíg itt élünk a világban is, nem lesz az elragadtatás, az Úr nem hív haza bennünket. Az erőszak valamilyen formájával mindig találkozunk. Ez lehet, hogy a szomszédból jön, lehet, hogy a valami állami hivatalból jön, lehet, hogy egy munkatárstól, vagy főnöktől jön, vagy a családon belül jön, teljesen mindegy, hogy honnan jön. Valahogy találkozni fogunk vele, és ezekre reagálni kell. És amikor találkozunk az erőszakkal, akkor nem mindegy, hogy ez egy kis veszteséget okoz nekünk, és megyünk tovább, vagy pedig belesérülünk ezekbe az erőszakos bűnös megnyilvánulásokba. És ha belesérülünk, akkor problémáink lesznek. Szeretnék egy ismert embert mutatni nektek. Őt úgy hívják, hogy Jim Elliot. Most már jobban ismeritek, igaz? Így a képről talán nem annyira. Az ő története arról szól, hogy fiatal emberként Isten elhívta egy komoly munkára, hogy misszionárius legyen, és Ecuadorba költözött, és 4 másik barátja vagy misszionárius társával hát az ott lévő őslakosság felé szolgáltak, és hirdették az evangéliumot, többféle indián csoport felé hirdették az igét, és amikor eldöntötték, hogy az auka indiánokat is szeretnék elérni az Isten igéjével, hogy megtérhessenek ezek az emberek, akkor először csak repülőgépen keringtek a faluk fölött, és dobáltak le nekik mindenféle ilyen használati tárgyakat, meg élelmiszert, meg mindenféle ajándékokat, hogy egyáltalán elfogadhatóak legyenek ők, mint fehér emberek. És aztán sok ilyen ajándékozási akció után úgy döntöttek, hogy most már megpróbálnak személyes kontaktusba kerülni az indiánokkal, az auka indiánokkal, és hát megpróbáltak közel menni hozzájuk. És ennek az lett a következménye, hogy ez a kedves fiatalember, akit Isten elhívott, hogy egy ilyen komoly munkában részt vegyen, és a másik 4 társa, aki vele volt, az indiánok mind a 4 megölték. Hát ez az igazi erőszak, igaz? Mész az Isten kegyelmével, mész a szeretettel, mész az ajándékozó szíveddel, mindent odaadsz, ami csak lehetséges, és akkor cserébe azt mondják, hogy köszönjük szépen, az életedet kérjük. Jim Elliotnak a története erről szól, ő 28 éves korában, talán 28 éves volt, mikor ez történt, akkor hát a mennybe ment. Itt hagyta a feleségét, a fiatal feleségét, itt hagyta a néhány hónapos gyermekét, és aki az igazi vesztese volt, az valószínűleg a gyereke meg a felesége. És gondoljatok bele, hogy egy ilyet átélni, hogy a házastársamat megölik, és ott maradok egyedül egy pár hónapos gyerekkel, ez egy olyan erőszak megnyilvánulás, amivel könnyen bele lehet sérülni, nem? 10 emberből lehet, hogy 9 belesérül. És évtizedek múlva is egy sérült, egy lelkében nyomorult emberrel találkozhatnánk. De az ő kedves felesége, akit itt látunk a képen, hát ez egy későbbi kép, egy idősebb kori kép, ő nem belesérült ebbe az egészbe. Biztos, hogy nehéz volt neki. Biztos, hogy voltak álmatlan éjszakái, és nem azért, mert utazott egész éjszaka, hanem azért, mert nem tudott aludni. És lehet, hogy egyre fáradtabb volt, és egyre inkább nem tudott aludni. Biztos, hogy rengeteg érzelmi vihar volt az életében. Biztos, hogy voltak dühkitörései, és volt, amikor azt mondta, hogy Isten pusztítsa az összes auka indiánt. De aztán mégis eljutott arra a szintre, hogy megbocsájtott ezeknek az embereknek. Eljutott arra a szintre, hogy nem csak nullára redukált ezt az egészet, hogy na jó, megbocsájtok nekik, és hagyjuk békén egymást, hanem ő kész volt arra, hogy később ő menjen el, és a férje után ezeknek az indiánoknak hirdesse az evangéliumot. Ez az igazi helyreállás és megbocsájtás, amikor nem csak lenullázzuk a dolgokat, hanem még többet is adok. És ennek a nőnek az életét valóban, amennyien ismeritek, rengeteg könyvet írt, az egész élete egy tulajdonképpen egy ilyen sikertörténet. Rengeteg helyen elismert ember volt, előadásait nagyon szerették, a könyveit világviszonylatban nagyon sok helyen olvassák. Tulajdonképpen egy sikeres életet élt meg, azért, mert Isten megáldotta, mert nem csak odáig jutott, hogy megbocsájtok, hanem odáig, hogy utána elkezdek adni azoknak, akik elvettek tőlem. Ez az igazi helyreállás. És amikor az erőszakról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy veszteségeket élünk át, és te is élt, lehet, hogy a múlt héten is átéltél valami veszteséget. Lehet, hogy elterveztél valamit, és valakinek a hülyesége miatt, valakinek a figyelmetlensége miatt, vagy a gonoszsága miatt egyszerűen nem tud teljesülni az, amit te szeretnél. És ennek a következtében te sérült vagy. De az a kérdés, hogy így maradsz. Egy következő lépés, hogy azt mondod, hogy na jó, van, nem akarok így maradni, akkor felejtsük el, megbocsájtok ezeknek az embereknek. És egy következő lépés, amikor azt mondom, hogy hát nem, hogy csak elfelejteni akarom, hanem akarom, hogy áldott legyen ez az ember is, és inkább szolgálni akarok felé. Amikor az erőszakkal találkozunk, akkor nem mindegy, hogy hogy reagálunk az erőszakra. Hogy az erőszaknak az áldozatai vagyunk, vagy pedig tovább tudunk lépni. Azt mondja Lukács 4:18-tól a Biblia, amikor Jézus Krisztus elkezdi a földi szolgálatát. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek is, ezért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak, szemüknek a megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ezt az Ézsaiás proféciát, amikor Jézus azt mondja, hogy hát ez ma teljesedik be, mert ez működik, mert én vagyok a Messiás, és én azért jöttem, hogy ez mind-mind valóság legyen. Ez mind arról szól, hogy az erőszakot Isten fel akarja számolni. Nézzük csak meg. Azt mondja, a szegényeknek hirdetni akarom az evangéliumot. Gondoltatok már arra, hogy a szegénység az erőszaknak az egyik megnyilvánulása? Azért van annyi szegény ebbe a világban, mert túl kevés ember túl sokkal rendelkezik. Egyszer uralják a világot. Vagy egy-egy országot, vagy egy-egy területet. Ha igazságosabb lenne az elosztás, akkor kevesebb szegény lenne, vagy talán nem is lenne annyi szegény ember. Tehát a szegénységet felszámolni, a szabadulást hirdessek a foglyoknak. Hát aki fogoly, az átélte valamilyen módon az erőszakot, mert egyébként nem lenne fogoly. Vakoknak, szemük megnyílását. Gondoltál már arra, hogy a betegség az egyik legnagyobb erőszak megnyilvánulás? Elég kevés dolgot tudsz tenni a betegség ellen, nem? Mindent elkövetünk, hogy meggyógyuljunk. Kérjük Istent, könyörgünk, imádkozunk, gyógyszereket is használunk, kúrákat bevállalunk, mindent, csak nem akarunk betegek lenni, mert a betegség az tulajdonképpen egy erőszak az életünkön. Azt mondja, szabadon bocsássam a megkínzottakat. Akiket megkínoztak, hát azokat kellene meginterjúvolnunk, hogy milyen az erőszak. Biztos tudnának mondani szép dolgokat. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Vagyis Jézus, amikor eljön, azt mondja, hogy mindazt, amit az ördög az emberekre rányomott erőszakos módon a bűnnek a következményét, én azért jöttem, hogy ezt felszámoljam, ezt felszabadítsam az embereket ez alól. És ez legyen szegénység, vagy nyomorúság, legyen fogoly valaki, vagy beteg valaki. A Messiásnak a küldetése az, hogy felszabadítsa az embereket. És gondolj csak arra, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ez most elkezdődik ez a program, és én azért jöttem, hogy ezt megtegyem. És nem sokkal később, 3 évvel később, úgy tűnik, mintha az erőszak teljes mértékben legyőzné Jézust. Mert egyszer csak katonák elfogják, megkötözik, beviszik oda a várba, kihallgatják, szabadságában korlátozzák, megkorbácsolják, megalázzák. Ez mind-mind az erőszaknak a megnyilvánulásai. És úgy tűnik, hogy az erőszak elég erős. És úgy tűnik, hogy Jézus az erőszaknak az áldozata. És egészen odáig elmegy a dolog, hogy fölfeszítik a keresztvára. És úgy tűnik, hogy a legnagyobb erőszak, ami nem más, mint a halál, amikor megjelenik, akkor legyőzi Jézust. De van egy jó hírem. 3 nap múlva mi történt? Jézus föltámadt. És azt mondta, hogy le van győzve az erőszak, le van győzve az ördög, le van győzve minden, ami a halállal, minden, ami az ördöggel kapcsolatos, minden bűn és minden ezzel kapcsolatos dolog le van győzve, mert Jézus Krisztus a győztes. És amikor az erőszakról beszélünk, és arról beszélünk, hogy van lehetőség helyreállni, vagy nem kell belesérülni az erőszakba, hogy ne legyen maradandó károsodás, akkor gondolj erre, Jézus legyőzte az erőszakot, és neked is ad erőt ahhoz, hogy föl tudj állni, és tovább tudj menni. Hogy ne egy ilyen lelki hadirokkantként éld az életedet, hanem tudj tovább lépni, és az Isten dicsőségére élni. Szóval vannak emberek, akik az erőszaknak az áldozatai lesznek, csak nem kell azzá válni, vagy benne maradni. És egy másik lehetőség, hogy az Isten eszközeként élni. Ki az, aki a múlt vasárnap itt volt, és az Isten tiszteleten bent volt? Emlékeztek rá, beszéltem Énokról, és egy kis párhuzamot a végén mondtam Noénak az életével kapcsolatban is. Most szeretném ezt megismételni, és ez azért fontos, mert eddig már megalapítottuk, hogy amikor az erőszak megnyilvánul, és elég magas méreteket ölt, akkor jön Isten, és megítéli az erőszakot. Tehát erre mindig lehet számítani, hogy ahol az erőszak megjelenik, és folyamatosan működik, jön Isten, és meg fogja ítélni. És az Istennek az emberei, a hűséges emberek, a keresztények, te és én, Amikor tapasztaljuk az erőszakot, és átéljük az erőszak különböző megnyilvánulásait, akkor Isten kétféle módon reagál. Vagy Énok módjára elragad embereket, Jim Elliotot hazahívta, és tulajdonképpen megmentette őt sok minden más erőszakos tevékenységtől, vagy attól, hogy bármilyen más áldozata legyen az erőszaknak, míg a feleségét pedig megtartotta. Énokot elragadta, Noét meg megtartotta. És jött az Istennek az ítélete, és amikor jött az özönvíz, akkor Noé átélte azt, hogy Noét sem az erőszak nem tudta elsöpörni, és sem az özönvíz nem tudta elsöpörni. Noé megmaradt. Sőt, nem csak ő, hanem a családja is. Miért? Mert Isten úgy döntött, hogy őt meg fogja tartani. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az erőszakról gondolkodunk, Isten néhány dologban kiragad téged az erőszakból valamilyen módon, más helyzetekben meg megtart téged. És nem kell félni az erőszaktól, ez nagyon-nagyon fontos, mert a félelem az soha nem jó tanácsadó. Amikor tehát látjuk az erőszakot, akkor arra is számítani kell, hogy Isten nem sokáig le fog csapni, és valahogy rendet akar csinálni. És ez a világtörténelmet, ha ismeri valaki, vagy olvassa a Bibliát, voltak olyan hatalmas országok, vagy virágbirodalmak, amelyek olyan méreteket öltött az erőszak, hogy azt mondta Isten, hogy na, itt lesz vége. A Biblia is sok ilyet ír. Például a Belsacár király, amikor odáig eljutott, hogy a Jeruzsálemben ellopott szent edényeket, amelyeket arra szántak, hogy az Isten dicsőségére az Isten tiszteleteken használják, azt mondja, hogy azokat hozzák be, és azokból akar inni bort, meg abból akar enni az összes főembereivel együtt, meg a prostituáltakkal, meg ott a csillagjósokkal, meg mit tudom, az egész udvartartásával dőzsölnek, és egy ilyen nagy szánszot tartanak ott, és azt mondják, hogy neki ez a fajta eszközök kellnek, akkor Isten azt mondja, na itt a vége. Túl sokat loptál, túl sokat gyilkoltál, és még a szent edényekhez is hozzányúltál, véged van. És emlékeztek, hogy az a történet vele kapcsolatban, hogy ott a kéz megjelenik a falon, és ír valamit, ez a menemenetek el farszín. Nagyon egyszerűen lefordítva magyarra ez valami olyasmit jelent, hogy túl nagynak képzeled magad, és túl nagy senki vagy, és azért eltörlek. Véged van. És azt mondja az ige, hogy még aznap éjszaka megtámadják az országot, meghódítják az országot, és ő többi nem király, ő többi senki. Mert Isten megítéli az erőszakot. Hogy gondoljatok arra, hogy néhány évvel ezelőtt volt ez a gazdasági világválság, aminek még a idézőjelben az áldásos következményeit mindig tapasztaljuk. Lehetséges az, hogy Isten megítélt valamit ezzel a gazdasági válsággal, és azt mondja, hogy itt a vége valaminek? Lehetséges ez? Hogy túl messzire ment a pénzügyi hatalom, és azt mondja Isten, hogy na akkor itt a vége. Amikor jön egy járvány, amikor jön egy természeti katasztrófa, amikor jönnek olyan váratlan események, amelyeket nem szeretünk, árvíz, meg tűzvész, meg nem tudom, minden ilyen dolog. Lehet, hogy annak a következménye, hogy Isten azt mondja, hogy na itt a vége valaminek, és egy figyelmeztetés bizonyos embereknek, vagy akár az egész világnak. Lehet ilyen. Sőt, mindennek van üzenete. Ne felejtsük el, amikor az erőszak megnyilvánul, és egyre nagyobb méreteket ölt, az Isten megjelenik, és meg fogja ítélni az erőszakot. Ezt látjuk a Bibliában mindig. És a végén az utolsó időknek a nagy eseménye az lesz, hogy egy végső csapást mér az erőszakra, az ördögre, meg az antikrisztusra, meg mindenkire, és csak az Isten ereje, az Isten dicsősége marad. Erről szól az egész világbirodalom. Minden, ami a világbirodalmakban történik. Erőszakosság, Isten megítéli, jön egy következő, abban is erőszakosság, Isten megítéli, és ez kis szinteken is így van. És a végén az Isten az ördögöt is megítéli. Szóval, amikor az erőszak megjelenik, akkor az Isten ítélete is megjelenik. És szeretnélek most bátorítani benneteket, mert ez egy ilyen félelmetes egy kicsit, nem? Ha körbenézünk a világban, elég sok erőszakot lehet látni. Még a kis hazánkban is. Hogyha nyitott szemmel jársz, akkor azt látod, hogy ott is, ott is, ott is mindenféle erőszakos megnyilvánulások vannak. És hogyha igaz az, hogy Isten ezt meg fogja ítélni, akkor azt mondjuk, hogy nem jó helyen élünk. A világnak egy olyan pontján élünk, ahol esetleg Isten ítélete megjelenhet valamilyen módon. De hadd mondjak valamit. Ne felejtsd el, hogy amikor jön az ítélet, akkor Isten két módon reagál. Vagy kiment téged, vagy megtart az ítéleten keresztül, úgyhogy semmi bajod nem lesz. Ez jó hír. Mert nem téged akar Isten megítélni. Isten nem az övét akarja elpusztítani. Isten nem az övét akarja tönkretenni. Nem azért van gazdasági válság, nem azért van árvíz, nem azért van tűzvész, és nem azért van nyomorúság, mert a hívőket Isten szórakozni akarja, hogy látni, hogy szenvednek és hogy nyomorognak, hanem a bűnt akarja Isten mindig megítélni. És ne felejtsük el, hogy azt mondja az ige, az Ézsaiás 43:2-ben, ha vízen kelsz át, én veled vagyok. Amikor a nagy vizek megjelennek, akkor tudod, hogy az erőszaknak egy bizonyos megnyilván. Mondjuk a természetnek az erői megnyilvánulnak, akkor ott baj van. A folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg. Szóval akár vízben, akár tűzben jársz, akármilyen erőszakos környezetben vagy ebben a világban, hogyha te Isten gyermeke vagy, ha rólad is azt mondja Isten, mint Noéról mondta, hogy igaz ember volt az ő nemzedékében, és az Istennel járt, akkor Isten nem téged akar megítélni, hanem azt a gonosz környezetet, ami körülötted van. És téged Isten vagy kiment, vagy megtart az erőszakban. Ez jó hír. Ne féljünk. Ne féljünk a holnaptól, ne féljünk attól, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után. Akkor se, hogyha sok nyomorúság és sok gonoszság van körülöttünk. Persze nem örülni kell, ettől szenvedünk. De amikor jön az Istennek az ítélete, az nem neked szól, hanem valaki másnak. És befejezésül szeretném két olyan bizonyságtétele zárni, amit Dávid mond. Dávid olyan ember volt, aki sok nyomorúságon keresztül ment. Sok erőszakot átélt, az életét veszélyeztették, üldözték. Szóval ismerte azt, hogy mi az, hogy erőszak. És Dávid ezt mondja 2 Sámuel 22:3-ban. Istenem, kőszálam, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, te megszabadítasz az erőszaktól. Szóval kicsoda az Isten? Egy olyan hatalmas menedék, akinek van ereje ahhoz, hogy nem csak megvédje, hanem megszabadítson az erőszaktól. 2 Sámuel 22:49-ben ezt mondja. Kiszabadítasz az ellenségeim közül, támadaim fölé emelsz, megmentesz az erőszakoskodóktól. Azt mondja Dávid, hogy nem csak megmentesz, hanem a támadóim fölé emelsz. Megmentesz engem az erőszakoskodóktól, és engem föléjük emelsz. Vagyis azt éli át, mint Noé élt át. Hogy az ítélet fölé, meg az erőszakosság fölé emelte Noét, meg a családját. Énok meg azt élt át, hogy az Istennel találkozott hamarabb. Én nem tudom, hogy a következő napokban, a te életedben, vagy az enyémben mi fog jönni, és Isten hogyan fog bennünket vezetni, elvisz, hogy megtart, de mindegy, ne felejtsd el. Az erőszakra Istennek az ítélete következik mindig, de az ítélet soha nem azokról szól, akik az Istennek a gyermekei. Isten mindig a gonoszságot akarja megítélni, és ezért ne félj, mert Isten hűséges, és Isten jó. És Noé is ezt tapasztalta meg, a kősziklő gyülekezet is ezt fogja megtapasztalni, én is, meg te is, holnap is, és holnap után is. Lehet, hogy lesznek veszteségek, ne félj. Ne rokkanj bele, állj föl, menj tovább. Jézus győzött, te is győzni fogsz, és ezért az erőszak az nem lehet olyan ellenség, amit nem lehet legyőzni. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten áldjon bennünket, szeretnék imádkozni. Drága Úr Jézus, annyira köszönjük neked, és olyan hálásak vagyunk, hogy most is, amikor az úrvacsorában veled való szövetséget újítottuk meg, a veled való győzelmet is megújítottuk, mert te győztes Isten vagy. És annyira köszönjük, és olyan jó azt tudni, Uram, hogy minden sérülés, minden fájdalom, minden seb, ami keletkezik az életünkön, akár fizikailag, akár szellemileg, lelkileg, te ezeket be tudod gyógyítani. És eljön majd az a pillanat az életünkben, amiről azt mondtad, hogy amikor ott találkozunk veled, akkor minden könnyet letörölsz a szemünkről. Köszönjük ezt, Urunk. És köszönjük, hogy semmi fájdalom, és semmi keserűség, és semmi rossz emlék nem fog maradni, mert te tökéletes munkát végzel. Köszönjük ezt neked, Urunk. És imádkozunk azért, hogy az a messiási küldetés, amit te elkezdtél, és bevégeztél, Urunk, és amit ránk is bíztál, hogy hirdessük az evangéliumot, és képviseljük az evangéliumnak az örömét, és az evangéliumnak az erejét, segíts bennünket, hogy ezt tudjuk jól tenni. Hogy mi is tudjunk felszabadítani foglyokat, vagy szegényeket, vagy nyomorultakat a te nevedben és a te dicsőségedre. Uram, újíts meg bennünket ebben a küldetésünkben, az elhívásunkban, és erősíts meg bennünket, hogy nem véletlenül élünk itt ezen a földön. Áld meg az életünket, és segíts bennünket, hogy akár a következő napon is tudjuk ezt gyakorolni, vagy napokban, hogy a te nevedben tudjunk szolgálni, a te nevedben tudjunk áldások lenni másoknak, és ha kell, tudjunk megbocsájtani. És imádkozom azért is, Uram, hogyha az erőszak bármilyen módjával találkozunk, és megtámad bennünket, Kérjük, Uram, a te védelmedet, kérjük a te gyógyításodat, kérjük a te helyreállításodat. Akár rágalmaznak bennünket. Uram, a te ígéd azt mondja, hogy minden ellenünk irányuló fegyver cél fog téveszteni, mert te vagy az, aki meg tudsz védeni bennünket. És amikor jön a korrupció, vagy jön az igazságtalanság, vagy a törvénytelenség, Uram, tudjuk, hogy te az igazság által meg tudod áldani a tiédet, és kérünk, hogy áldj meg így bennünket, őrizd meg a szívünket. És segíts nekünk, Uram, hogy a mi szemünk az rád nézzen, hogy benned bízzunk, és így éljük az életünket. És ugyanakkor kérjük azt is, Uram, hogy add a szívünkbe a békességet, sőt a családjainkba, sőt a környezetünkbe. Uram, nem a háborúra vágyunk, vagy nem a gonoszságra vágyunk, hanem a békére. De hogyha átvezetsz bennünket viharos időszakon, akkor is a te kezetet akarjuk fogni, Uram. És kérjük, hogy így áld meg bennünket, áld meg a következő napokat, minden kihívást, minden feladatot, minden felelősséget, amit meg kell tennünk. Az Úr Jézus nevében imádkozom mindezért. Amen.